Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves nézők, hallgatók! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Barta Bencével.
Sziasztok!
A ma is izgalmas témákkal készültünk, többek között szó lesz az elektronikus számlázás újdonságairól, a legutóbb már elemzett MVM osztalékáról, de például jacht árverezésről is. Mielőtt azonban belevágnánk, arra szeretnénk kérni titeket, hogy lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket a hírleveleken, illetve hívjátok fel a figyelmüket a barátaitoknak, családtagjaitoknak, akár az ellenségeiteknek ránk.
Nekem elég sok ellenségem van, úgyhogy akkor én majd sok embernek felhívom a figyelmét, hogy lehet engem hallgatni.
Nekem csak barátaim vannak.
Én voodoo bábút a monitor lehet dobálni.
Azt szerintem nagyon jó a felütés, mert az MVM osztalékával fogjuk kezdeni. Kis kulisszatitok, hogy szerintem ekkora utózöngéje még egy hírelemzésünknek sem volt, mint most. Azt azonban már a múltkori adásban is jeleztük, hogy erre még vissza fogunk térni. Ott akkor egy nagyon hirtelen kicsapó hír volt ez, és gyorsan első körben reagáltunk. Most azért már mi is, meg egyébként mások is megtették, hogy utána jártak ennek az osztalék fizetésnek. 213,5 milliárd forintról beszélünk, úgyhogy elég jó anyag jelent meg többek között a Telexen is erről.
Igen, a kis diszklémerünk akkor az volt, hogy ebben nem mi ültünk el, csak hogy megjelent ez a hír, és akkor aznap volt a podcast, és akkor én kértem, hogy akkor erről beszéljünk már, mert nekem igazából az volt az érzésem, hogy egy ilyen 100%-os állami tulajdonban lévő cég, aki egyébként a lakossági és a vállalatok számára és a villamos energia szolgáltatásnak a döntő hányadát nyújtja, ott elég fura az, hogy ekkora nyereség keletkezik, és akkor azt mondtam, hogy vagy hát önmagában ne vegyük ezt furának, csak azt mondtam, hogy akkor ez is egy valami burkolt adó. Mert hogyha ha ennyire egy monopolizált piacon működő állami vállalat az energiárakból ilyen jól tud gazdálkodni, akkor igazából ez az állami bevételeknek egy döntő részt, vagy egy szignifikáns részét tudja adni. És aztán meg is jelent, mert hát gondolom, hogy nem csak bennem ment fel a pumpa, hanem másokban is, és meg is jelent egy nagyon jó cikk a Telexen. Itt látszik, hogy nem az újságírás a mi szakmánk, tehát vannak emberek, akik ezt jobban csinálják, mint mi, akik akkor elmélyülnek a témában. És ott nagyon szépen végig van vezetve, hogy nem a lakosság az, aki ennek ezt a profitot összehozza. Tehát a lakossági gázár az ugye meg az áramár az egy erősen szabályozott, és hogy nyomott, és ugye tudjuk, hogy van ez a rezsivédelem, és akkor hogyan működik. Mindegy, nem akarok ebben elmélyülni, akit érdekel, azt majd belinkeljük, és olvassa ezt a Telex cikket.
Talán annyi a konklúzió, hogy a gázban túlfogyasztók, tehát a rezsicsökkentett sáv fölött fogyasztók azok, akik talán a lakossági szegmensben tényleg túlfizetnek a piaci árhoz képest.
Igen, de hogy egyébként meg az MVM tevékenységének a másik része az, hogy nem csak a lakosság, hanem a vállalkozások felé is nyújt energiaszolgáltatást, és illetve hát üzemelteti a hálózatot, illetve hát van, kereskedik is. És hogy erről a cikk viszont meg sokkal kevesebbet beszélt, és akkor nagyjából ezt magamban úgy fordítottam le, hogy jó, akkor ez nem SZIA volt, hanem TAO. Tehát, hogy ez volt, ami ebből a cikkből kiderült, hogy a nyereségnek a döntő hányada, tehát hogy kb. A lakossági rész az nullszaldós, mert ahol rezsi csökkentett áron kell adni, de ott ahhoz kapnak közvetlen állami támogatást, tehát ott ki van pótolva, és akkor ott tényleg a piaci áron amennyiért veszi hát körülbelül, mert ugye azért ez egy kicsit változó dolog, hogy mennyiért veszi meg éppen mennyi a piaci ár, de hogy mondjuk azt vegyük az egyszerűsítésként, hogy ott nagyjából akkor ez egy nullszaldós valami, tehát akkor a vállalati oldalról jön a pénz, és ugye azt a véleményemet azért továbbra is fenntartom, hogy ez egy erősen monopolizált piacon Tehát elég kicsi a mozgástere. A nagyon nagy vállalkozásoknak lehet, hogy van mozgástere, hogy honnan vásárolnak energiát, a vállalkozások döntő többségének semmilyen mozgástere ebben nincsen. Tehát, hogyha ez egy ilyen nyereséges üzletmenet tud lenni, és utána 100%-ban az állam kapja meg az osztalékot, akkor azért ebben van egy ilyen áthallásos adó dolog, úgyhogy szerintem erről a részéről nem sikerült engem lebeszélni. De hogy én nem feltétlen kritizálom ezt a helyzetet, mert hogy valószínű el lehetne ezt a pénzt nagyon rosszul is költeni. Az még viszont egy elég fontos része volt, és ez a telexik is kitért, és mi is beszéltünk róla, hogy a Robin Hood adó és a társasági adó együtt, az egy 50%-os nyereségadó, tehát az, amit ő nettó ki tud fizetni osztalékban adózott eredmény, igazából annak a dupláját termeli meg a vállalati szektoron nyereségként. És akkor ez azért így már elég durva összeg, hogy itt most nem 213 milliárd, hanem akkor 426 milliárd forint nyerességről beszélünk, aminek a felét elviszi az adó, a másik fele osztalék, ami egyébként szintén az államnál lesz. És hogy ez a telexes cikk engem abban segített megvilágosodni, hogy rájöttem, hogy egyébként a magyar kormány miért áll bele olyan keményen ezekbe az orosz szankciókba. Mert ugye az olaj meg a gáz, ugye ez a két dolog, ugye a villamos energiatermelés az más, de hogy a cikkből azért kiderült, hogy a gázon is nagyon sokat nyer az MVM, vagy azért, mert éppen aktuálisan olcsón tudja az oroszoktól venni, és eladja a szabad piacon felárral, vagy azért, mert hogy utána a vállalkozásoknak magasabb áron tudja eladni. És hogy az a furcsa helyzet van, hogy mind az olajnál, mind a gáznál az orosz piacról beszerzett energiaár az alacsonyabb, mint hogyha ez alternatív forrásokból, tehát vagy LNG-ből akarjuk beszerezni, vagy pedig az Adrián keresztül szeretnénk olajat vásárolni, és ezen az állam nyer. Vagy azért, mert hogy az MVM lesz baromi nyereséges, és akkor tud jó sok osztalékot fizetni, vagy azért, mert a MOL-t pedig megadóztatja az alakülön adóval, ahol nem tudom, 95%-os külön adóval a spreadre fizetni. Tehát, hogy nekem azért ez így összevált a kép, hogy miért olyan fontos a szankciók elleni küzdelem a magyar szempontból. Nem azért, mert meg akarják védeni az energiaárakat, az energiaárak elég magasak, és azok nem lesznek alacsonyabbak, hanem meg akarják védeni azt a marzsot, amit a magyar állam ezen el tud érni.
Igen. Én abszolút egyetértek, hogy könnyű függővé válni egy ilyen helyzetben. Meg ahogy olvastam ezt a cikket, ami tényleg szerintem szuperul leírja a lényeget, nekem abban segített, hogy ugye nagyon sokszor beszéltünk már az árintézkedésekről különböző szektorokban. Nekem abban segített ez a cikk, hogy egy kicsit letisztuljon bennem ez a mechanizmus, amit az állam vagy a kormány sokszor csinál ezeken az intézkedéseken keresztül. És most tudtam magamnak szintetizálni ezt, és igazából összeírtam egy receptet erre, hogy hogyan jön össze ez a politika, és hogy ez miért éri még meg pluszban. Tehát ugye a recept az úgy kezdődik, hogy védj egy kritikus közszolgáltatást, vagy egy olyan szolgáltatást, amire szüksége van alapvetően a lakosságnak, legyen ez közüzemi szolgáltatás, vagy alapvető élelmiszer, vezess be valamilyen árintézkedést, vagy egy hatósági árat, vagy árréstoppot, vagy árstoppot, de úgy, hogy az érintett szereplőnek hagyj egy kis menekülő utat, csináld úgy, hogy legyen neki egy olyan értékesítési csatornája, ami független ezzel ettől az intézkedéstől. Nyilván akkor oda fogja csatornázni az adott veszteséget. Oké, most vannak kivételek, meg ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert a tőzsdei árak is befolyásolják az árakat. De hogy a hogy enged, hogy ez a szereplő, ez megnyomja a többi szolgáltatásának az árát, ami rendszerint ugye a nagykereskedelem szokott lenni. A nagykereskedelmi árak meg lejutnak a fogyasztóhoz, lecsorog a fogyasztóhoz, ahhoz a szereplőhöz, aki egyébként érintett az árintézkedéssel is. Csak egy teljesen más zsebe, tehát más zsebeken keresztül jön le. Ezt úgy neveztem el, hogy zsebről zsebre trükk. És hogy ez miért jó még az államnak? Egyrészt politikai kommunikációra tökéletesen alkalmas ez a mechanizmus. Az árfelhajtás révén, ugye itt a zsebből zsebbe vándorlás során folyamatosan nő az infláció, és abból plusz áfa bevételt realizál a költségvetés. Ráadásul ez az áfa sokkal korábban folyik be, mint hogyha nem lenne az árintézkedés, mert ugye az csak a nap végén folyna be, de már itt a megelőző stádiumokban is áfa fizetésekre kerül sor folyamatosan, tehát még ilyen szempontból is jól jár a kormány. Nyilván vannak problémák, infláció, meg áruhiány, de hogy alapvetően szerintem ezzel együtt is ez egy politikai szempontból egy zseniális intézkedés, anélkül, hogy most itt ilyen értékítélettel illetném. És akkor nézzük meg, hogy ez a különböző szektorokban ez hogy csapódik le. Ugye van a kiskereskedelem, ahol bevezették még annó az árstoppot, az alapvető élelmiszerekre. Hát nyilván a kiskereskedő cégek átvitték ezt a veszteséget, és a mosóporon és a csokin próbálták visszanyerni a veszteségeket, amiket elszenvedtek a csirkefarháton, meg a Párizsin. Nyilván volt egy automatikus infláció. Ugyanígy ugye az MVM a nagykereskedelmi árai tudja az árát egy kicsit felstrófolni, vagy nem kicsit, most ez nézőpont kérdése, meg szerintem ebből majd biztos, hogy lesznek közgazdasági elemzések, hogy ez pontosan hogy alakult. És ott nyilván a vállalatoknál jelentkezik ez a plusz energiaköltség, és a vállalatok áraiba becsatornázódva jut el a fogyasztókhoz. A hulladék szállítás az megint egy ugyanilyen történet volt, ahol ugye a MOHU kicsárgyolja az EPR díjat, az EPR a gyártóknak, meg az importőröknek. A gyártók, importőrök ezt a kiskereskedelem révén megérkeztetik a költséget a fogyasztókhoz, azokhoz a fogyasztókhoz, akiknek egyébként rezsicsökkentett hulladékkezelési díjat kell, vagy hulladékelszállítási díjat kell fizetniük. Tehát, hogy a nap végén a költség az ugyanott landol. Szóval én ezt hívom, tehát a zsebről zsebre trükk az itt is érezteti a hatását.
Igen. Hát egyébként abban a szempontból nagyon analóg a példát, hogy ott is hasonló a történet, hogy itt is az MVM-nél a lakossági energiaárak akkor azok limitáltak, viszont akkor a vállalati energiaáram meg elszabadulunk, és abból finanszírozzuk, sőt, hát sokkal többet finanszírozunk. A MOHU-nál is ugyanez van, hogy most na mindegy, nem akarok belemenni, mert nem akarom demagógi irányba elvinni a dolgot, de hogy ott is a lakosság kétszer fizeti meg a hulladék elszállítást, egyszer a vissza nem vitt palackok formájában, amiből statisztikák szerint igen sok van.
33 milliárdnyi volt 2024-ben.
Ami ki van fizetve, és utána még azt is el tudom képzelni, hogy még egyébként be is kerül a hulladékok közé, csak nem viszik vissza, meg utána egyébként a hulladék elszállításon is fizetsz.
Igen. De hogy nagyon, tehát hogy nagyon jól ki van találva a rendszer, mert amikor megveszed a doboz mosóport, akkor nem gondolsz arra, hogy oké, fizetsz X forintot a mosóporért, és hogy ebbe a díjba már az is benne van, hogy a MOHU elszállítja, vagy elszállítatja a dobozt, amit majd két hónap múlva, vagy egy hónap múlva kidobsz a kukába. Tehát, hogy szerintem nagyon jól ki van találva egy, politikai egy, szempontból.
Nem, most mindegy, tehát hogy még akár közgazdaságilag is lehet, tehát hogy ha ezzel az emberek így boldogok, csak inkább az a kérdés, hogy amikor egy monopolizált cég kerül olyan helyzetbe, hogy ezen el tud kezdeni iszonyatosan nagy profitot miközben ez egy ilyen közintézmény. Nekem ezzel van a bajom. Tehát ez egy versengő piac lenne, akkor a piac szabályok ezek nagyon szépen beállítanák, hogy akkor ki mennyiért szállít el, mennyit kérhet, érted? De amikor egy ilyen monopolizált piacon meg van határozva hatóságilag, hogy akkor ez ennyibe kerül, és a fogyasztónak a nem túl tudatos működését kihasználva generál profitot egy piaci szereplő, nekem ebből van a problémám.
Nem, abszolút.
Hát azt hiszem kiveséztük, illetve hát majd meglátjuk, biztos, hogy ennek a hírnek még lesznek különböző utózöngei, főleg a választáshoz is közeledve, meg a következő évi adatokat is majd látva. Amivel folytatjuk, az egy most bevezetésre kerülő sorozatunk, ahol kollégákkal beszélgetünk, legutóbb Hegedűs Sándor járt nálunk, most Pauker Zoltán lesz a vendégünk, úgyhogy nem sokára majd azt látjátok, kedves nézők, hallgatók, hogy már négyen vagyunk. Egy olyan európai bírósági döntésről fogunk beszélgetni, amiről megint azt gondoljuk, hogy kihatása lehet akár a magyar ítélkezési, illetve a hatósági jogalkalmazási gyakorlatra. Itt ugyanis azt mondta az Európai Unió bírósága, hogy a kúria igen utasíthatja az alsófokú bíróságot bizonyos lépések megtételére, meg arra, hogy milyen körülményeket vegyen figyelembe, de az alsófokú bíróságot is köti az uniós jog, ahogy egyébként a kúriát is, és hogyha az uniós jog alapján azt látja, hogy a kúria utasításait nem hajthatja végre, akkor az uniós jogot kell közvetlenül alkalmaznia. Úgyhogy nem sokára következik Zolival a beszélgetés erről. Na most, hogy az MVM osztalékát kiveséztük, folytassuk kibővített csapattal. Üdvözöllek köreinkben, Zoli.
Szervusztok.
Pauker Zoltán kollégánk csatlakozott hozzánk a mai adás során. Már láthattátok, illetve lassan meg is szokhatjátok, kedves nézők, hallgatók, hogy ezzel a sorozattal bővítjük a repertoárunkat, meghívunk olyan szakértőket, akik egy-egy ügy kapcsán úgy gondoljuk, hogy érdemben és érdekesen tudnak megnyilvánulni. A legutóbb ugye Hegedűs Sándorral beszélgettünk, most pedig veled, Zoli, aki szintén az Andersennél nálunk dolgozol. És ismét egy Európai Unió bírósági döntésről lesz szó. Szeretnénk egy kicsit kielemezni. Azért ez is egy olyan döntés, amit azért hoztunk elő, mert azt gondoljuk, hogy lehet hosszú távon hatása a magyar jogorvoslati rendszerre, illetve a magyar ítélkezési gyakorlatra irányadó szabályokra is akár.
Így van. És üdvözlök mindenkit. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan döntés, aminek tényleg lehetnek ilyen hosszú távú hatásai. Bár én azt gondolom, hogy aki olvasta ezt az ítéletet, annak valójában nagy meglepetést nem kellett, hogy okozzon, mert igazából itt arról volt szó, egyébként ez egy magyar vonatkozású ügy, amelyben a felperes egy magyar társaság volt, az alperes megértelemszerűen az adóhivatal, és igazából egy áfa csalásnak a felderítése kapcsán jutott el az ügy a bíróságra, amelynek igazából nem is maga a ténye lesz szerintem az érdekes része, hanem az volt az érdekes része ennek a ítéletnek, amely azt firtatta, hogyha van egy bírósági döntés, jelen esetben a fővárosi törvényszéknek a döntése, amelyet felülvizsgálati kérelem keretében próbált kifogásolni az adóhivatal, és ez eljutott a kúriára, és a kúria ebben a döntésében megváltoztatta a fővárosi törvényszéknek az ítéletét, mondván, hogy a tényjárás nem teljes körűen tárta föl, illetve nem vett figyelembe olyan faktorokat, amelyeket szerinte az ügy megalapodott eldöntése indokolt volna. És az érdekes, hogy a fővárosi törvényszék ezzel a kúria döntése nem értett egyet, és ezt referáltak igazából az Európai Bírósághoz. Több kérdést is föltett, szerintem önmagában is több érdekes kérdést is föltett a fővárosi törvényszék, de ami igazából az ügynek a sava borsát jelenti, az szerintem az a pontja a kérdésfeltevésnek, ami arra vonatkozott, hogy mi van akkor, hogyha van egy alkotmányos előírás, nevezetesen az, hogy a kúriának a döntés az alsófokú bíróságok kötelező, és hogyha ad egy iránymutatást a kúria, akkor azt az alsófokú bíróságnak követnie kell, és hogyha úgy érti meg az alsófokú bíróság, hogy ez az iránymutatás, vagy ez a döntés a kúriának ellentétes az uniós joggal, akkor igazából melyiknek van elsőbsége. És akkor erre a kérdése az Európai Bíróság azt a választ adta, hogy ami szerintem logikusan következik a korábbi ítélkezési gyakorlatával, hogy értelemszerűen az Európai Unió jogának elsőbbsége van, tehát hogyha az alsófokú bíróság úgy ítéli meg, hogy a felsőfokú bíróságnak a döntés az ellentétes az uniós joggal, akkor ezt félreteheti, és az uniós jog alapján kell neki eldöntenie magát a kérdést. Föltette ezeket a kérdéseket egyébként, ami szerintem még így izgalmas, föltette ezeket a kérdéseket, csak rosszul tette fel a kérdést igazából, és akkor ezt az Európai Bíróság arra való hivatkozása, hogy nincs kompetenciája ezt megítélni, mert ez magának a tényállásnak a tisztázására vonatkozik, aminek a eldöntése igazából a tagállami bíróságnak a feladata, azt nem válaszolta meg. Pedig egyébként ez egy izgalmas lett volna.
Mert azok mit lettek volna azok a kérdések?
Hát ilyen kérdéseket tett fel a fővárosi törvényszék az Európai Bíróságnak, hogy a személyi kollaboráció, meg illetve ezeknek a ugye az volt a magának a tényállásnak a lényege, hogy alvállalkozókat vett igénybe itt a magyar cég felperes, és ott voltak olyan személyi átfedések, amelyek kétségesét tették, hogy ezek valójában egymást tudta nélkül transzaktálnának, és akkor ez ilyen jellegű kérdéseket tett föl, hogy jól gondolja-e, hogyha ilyen jellegű problémák merülnek föl, akkor itt, tehát az Európai Uniós jog alapján egyébként nem lehetne mondjuk megtagadni mondjuk a levonási jogot. Csak az volt a probléma a kérdés feltevése, hogy nem konkrétan a HIA irányelvre hivatkozott, ha jól értelmezem, hanem igazából ilyen általános alapelveket próbált megfogalmazni, hogyha a tisztességes eljáráshoz való joga sérül-e az adózónak akkor, hogyha egyébként az ilyen faktorokat, meg amolyan faktorokat egyébként nem vesz figyelembe a nemzeti gyakorlat. És akkor igazából erre mondta ki az Európai Unió Bíróság, hogy igazából ez egy tényállás tisztázási kötelezettség, hogy föltárja az irányadó tényállást az adóhatóság, majd utána ezt egyébként validálja, vagy kifogásolja a bíróság, és hogy ő ebben nem tud állást foglalni. Tehát valójában, hogyha jól tette volna fel a kérdést, hogy arra vonatkozott volna, én értelmezésem szerint, hogy arra vonatkozott volna a fővárosi törvényszéknek a kérdése, hogy jól gondoljuk-e, hogy ellentétes a HIA irányelv XY cikkével az a magyar gyakorlat, ami alapján megtagadja a levonási jogot, meg ilyen tények alapján, ami egyébként már bizonyított, akkor mi a helyes értelmezése a HIA irányelvnek, csak nem itt tette fel a kérdést. És valószínűleg egyébként én azt gondolom, hogy ebből az ítéletből az lesz majd a végkimenet, tehát hogy hiába kerül vissza majd az ügy megint majd a kúriára. A kúria majd nyugodtan tudja azt mondani, hogy a tényállás alapján ő egyébként elvégezte ezeknek. Tehát nyilván a kúria már tényállás már nem vizsgálhat felül, de hogy egyébként a tényállás az már egy rögzített dolog, és ő az alapján azt a következtetést vonta le, amit levont egyébként szerintem ebben az ítéletben, és amit egyébként most a fővárosi bíróság kifogásolt az Európai Bíróság előtt. Igazából szerintem ez egy eljárási probléma volt, amit most tisztázott az ECJ abból a szempontból, hogy igen, mindig az Európai Unió jognak elsőbsége van, akár mondjuk egy alkotmányos előírással is, vagy előírással szemben. De ugye önmagában szerintem nem fog segíteni a felperesnek a pozícióján, mert mivel a ECJ a lényegi kérdésekben nem foglalt állást, ezért ott még továbbra is nyitva van a kúriának, hogy ugyanúgy megítélje, hogy szerint egyébként az áfa levonási joga nem illette meg. Mert ugye
de miért fog ez a kúriára visszakerülni?
Hát, most a fővárosi törvényszék referálta ki a kérdést, most megválaszolta az ECJ.
Ja, ugye a kúria nem a NAV első fokra utalta vissza, nem, csak a törvényszéknek.
Így van, csak a törvényszékre. Igen. És ezt a visszautaló végzését támadta meg, vagy döntését támadta meg igazából az Európai Bíróság előtt a fővárosi törvényszék.
És vannak szerinted más olyan kérdések, ahol ez az ellenmondás ugyanígy előjöhet, hogy a kúria ítéletét azt akkor egy adózónak sem kell feltétlenül figyelembe vennie, hogyha úgy gondolja, hogy ez az Európai Uniós joggal ellentétes? Tehát, hogy mind fog ez most változtatni?
Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű megközelítések igazából csak akkor relevánsak, hogyha van valami uniós elem magában a tényállásban, vagy magában az ügyben, illetve hogyha tudunk hivatkozni olyan uniós, fel tudunk hívni olyan uniós jogszabályokat, ami alapján azt gondoljuk, hogy ott közvetlenül kéne azt alkalmazni, és akkor hiába mond valamit a magyar jogszabály, vagy mond valamit a bírósági gyakorlat, mi ezt egyébként azt félre tudjuk tenni. De nyilván ez következik magából a uniós jog elsőbségéből is, sőt, igazából ez az ítéletből, sőt, lehet, hogy már más tagállamoknál, de már vagy más tagállamokon belül az is kimondásra került, hogy igazából az uniósság elsőbség az azt is jelenti, hogy valójában a NAV-nak is félre kéne tenni a magyar jogszabálynak az alkalmazását, és közvetlenül kéne, csak hát nyilván ez
világos. Hát erre mindig megkapjuk ezeket a válaszokat, hogy a NAV-nak a magyar jogszabályokat kell követni, végrehajtó szerv. Hát, ha le van írva a jogszabályba, az akkor nem tud eltérni, erre van a bíróság. Igen.
Hát igen.
Szerintem alapvetően nem fogja ez a bírósági gyakorlatot megváltoztatni ez az ügy, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem jelent kuriózumot, meg nem baromi érdekes ez az ügy.
Abszolút.
Ugye, hogyha születik egy másodfokú határozat az adóhatóság szintjén, azt ugye a törvényszékre lehet vinni, a törvényszék eldönti, úgy, ahogy akarja, és akkor, hogyha azt a kúria, mert valamelyik fél megtámadja ezt a döntést, kurja ezt jogszabálysértőnek tartja, akkor igen, visszautalhatja a kérdést a törvényszékre. És akkor, de amikor visszautalja a kérdést a törvényszékre, akkor mindig nagyon pontos utasításokat mond a törvényszéknek, hogy már pedig te most így dönts, úgy dönts, ezt vedd figyelembe, tehát gyakorlatilag kijelöli és megköti a törvényszék kezét. A törvényszék itt most csavart egyet, és azt mondja, hogy értem, hogy gusba akarsz kötni, és azt akarod, hogy úgy táncoljak, ahogy te fütyülsz. Igen, ám, de hogy nekem itt van egy referálási jogom, mert hogy minden bírónak saját joga eldönteni, hogy egy kérdést kivisz az Európai Bíróságra, vagy nem. És most itt úgy döntött, hogy megkerüli a kúriát igazából, és elkezd mutatni a luxemburgi bíróságra a kúriával szemben a törvényszék, és igen, tök érdekes szerintem, hogy itt kialakul egy párbeszéd a fővárosi törvényszék és a kúria között úgy, hogy egyébként egy alárendelt, szervezetileg egy alárendelt bírói fórum a törvényszék. Ja, és nyilván szerintem itt a politikai vonal is ad egy külön ízt az egész történetnek, mert ugye a kúriát gyakran érik olyan vádak, hogy a kormány érdekét tartja szem előtt, és nem függetlenül hoz döntéseket. Itt pedig pont a bírói függetlenség van a kérdés középpontjában, hogy a törvényszék az, igen, a kúria megmondhatja neki, hogy mit kell csinálni, de hogy mégiscsak egy független bíró, aki eljár a törvényszéken, vagy egy bírói tanács, hogy az saját hatáskörben szembe tud-e menni ezzel, és a nyilván korlátozott keretek között, de az Európai Bíróságot megszólítani, hogy nézd már erre a kúria döntésre, szerinted ez rendben van-e?
Ami szerintem egyébként tanulságos ebből az ítéletből, egyrészt szerintem ez a pontja, ami alapján az Európai Bíróság ugye a magyar jogrendre is kimondta, hogy ilyen esetekben egyébként az uniós jognak elsőbsége van, akár egy legfőbb bírói döntéssel szemben is. Az azt szerintem, hogy a törvényszéknek, vagy az alsófokú bíróságnak, hogy helyesen kell föltennie, vagy helyesen kell kireferálni az adott kérdéseket az Európai Bíróság.
Hát igen, ez egy ilyen banánhéj.
Én nekem annak tűnik, hogy nyilván, hogy vannak benne, ez a pont, ez kifejezetten, ez egy novum, vagy ez egy újdonság, és szerintem ilyen üdvözölendő, de hogy tényleg a lényegi kérdések, amik lettek volna, ami miatt egyébként szerintem kiment a nap végén a fővárosi törvényszék az Európai Bíróság, az meg nem lett megválaszolva.
Na jó, de most majd, ha egyébként a kúria vissza fogja küldeni ezt az ügyet a törvényszékre, akkor a törvényszék újra odafordulhat az EUD-hoz, hogy jól tegye fel a kérdéseket?
Szerintem igen. Tehát hogy szerintem azt meg újra megteheti, hogyha...
A mikrofonba kérjük, hogy...
Bocsánat. Tehát, hogy igen, hogy szerintem újra ki lehet azt referálni majd ezt a kérdést. Tehát, hogy ami meg szerintem még így érdekes egyébként az a magyar ilyen eljárásjogi szabályozás így a bírósági rendszerben, mert nagyjából a kúriának, sőt, ugye nincs is szerintem joga olyan megváltoztató döntést hozzon, amivel egyébként lezárná ezt az ügyet. Tehát, hogyha úgy ítéli meg,
hogy
mindenképpen új eljárás, tehát mindig vissza fog majd, tehát, hogy akár egy hosszú ideig így elpattoghatnak majd a felek. Tehát a kúria csak akkor tudja helyben hagyni, tehát akkor tud olyan döntést hozni, hogy helyben hagyó, hogyha egyébként egyetért a elsőfokú bíróságnak.
Szerintem egy fontos dolgot szögezzünk le, ha leszögezhetjük. Szerintem igen, de majd te megerősíted, vagy cáfolod. Azt a kúria sem mondhatja, hogy az uniós jognak ne lenne elsőbsége. Tehát ha egyébként az uniós jog alapján megállapítható az, hogy A nem követte el az adócsalást, vagy A elkövette, akkor azt az uniós jog alapján kell megállapítani, függetlenül attól, hogy ezzel ellentétes nemzeti jogszabályi rendelkezés létezik, vagy sem.
Ja, az abszolút. Szerintem itt is arról ment a vita, hogy azt mondta a fővárosi törvényszék, hogy a kúria nem vett figyelembe egy 2020-as Európai Uniós bírósági döntést, az abban foglalt szempontokat, és hogyha ezt figyelembe vette volna, akkor szerintem más következtetésre kellett volna jutnia. Gondolom, akkor azt jelentette volna, hogy helyben hagyja egyébként a bíróságnak a döntését, és igazából így edem, hogy ez triggerelte azt, igen, a problémát, hogy igen, kikerült az ügy az Európai Bíróság elé.
Mert szerintem ez egy tökéletes kérdés vett fel, mert már szörmentén említetted a korlátozott precedensrendszert, ami Magyarországon van, és a kúria döntéseit kötelezően alkalmazandóvá teszi mondjuk például a fővárosi törvényszék számára, de ez a precedens rendszer, ez nem csak a nemzeti ítélkezési gyakorlatra igaz, hanem az Európai Unió bíróságának az ítéleteire is ugyanúgy lehet közvetlenül hivatkozni. És akkor az a kérdés, hogyha mondjuk itt a kúria hoz egy olyan döntést, ami esetleg támadható az Európai Uniós ítélkezési gyakorlat alapján, akkor szerintem az ott eldölt, hogy akkor az Európai Uniós ítélkezési gyakorlatot kell elővenni ilyen szempontból.
Hát igen, de hogy ugye szerintem ott megint visszajutunk oda, hogy a NAV végén, tehát hogy mindahogy a NAV nem nyilvánul meg egyébként, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy az uniós jog is egyébként a magyar jogrendszernek a része, de hogy azt mondja, hogy van egy magyar konkrét jogszabály, akkor ő azt fogja. Nyilván a NAV végén majd valamikor ez ki kell hogy tisztázódjon, ki kell, hogy kopjanak azok az ítéletek a rendszerből, amik ellentétesek az uniós joggal, csak szerintem ez egy hosszú idő. Meg szerintem annyi van a kúrián is lesznek ilyen utódvédhartok, tehát hogy azért egy legfelsőbb bírói fórum, de egy elég nehezen.
Az egy reputáció vesztés, hát igen.
Pláne egy ilyen kúria elnök mellett.
Visszabeszél a törvényszék.
még egy vetület a témának a részemről. Ez a döntés most arról szól, hogyha az uniós jog rendez egy szituációt, és mondjuk a magyar is, és mondjuk itt konfrontáció lenne a nemzeti szintű jogszabály meg az uniós között. De mi van akkor, hogyha egyébként az uniós jog rendez egy szituációt, amire nincsen nemzeti szintű jogszabály, mert már ilyen ügy is volt Magyarországon. Ugye erre azt mondta az Európai Unió Bírósága, hogy ha nincs eligazító nemzeti szintű jogszabály, akkor is a közvetlenül az uniós jogot kell alkalmazni.
Én egyetértek, tehát hogy szerintem ez nem kérdés, hogy ilyenkor ezt kellene csinálni. Nyilván, itt is vannak itt ilyen finomság, hogy kellően pontosnak kell lennie, meg nem tudom, tehát hogy vannak ilyen uniós szintű alapelvek, de nyilván, hogyha ez így megalapítható, akkor elvileg még az irányelv is közvetlenül alkalmazandó ilyen esetben a magyar jogrendszerben.
Csak ez tovább üresíti szerintem az adóhatóságnak azt az érvelését, hogy már pedig neki a magyar jogszabályokhoz kell igazodni. Hát nem feltétlen.
Hát igazából úgy nézzük, hogy az uniós jog is magyar jogszabály.
Ja, hát implementált, igen.
Tehát, hogy, vagy hogyha nincs implementálva, akkor is, tehát hogy a közvetlenül hatály az azt jelenti, hogy mi magunkra nézve kötelezően kell alkalmazni.
Én egyébként azt már talán megugrottuk, hogy mert korábban az volt az adóhatóságnak a menekülő útvonal, hogy azt mondta, hogy leírta, hogy érti, itt van ez az eset, de hogy ez egyedi ügyben lett kimondva az Európai Bíróság által, és a mi ügyünkben ez nem alkalmazandó, és akkor itt letudta a védekezést azzal kapcsolatban, hogy ez rá nem vonatkozik. Még látok ilyen csökevényeket egyébként, de egyre kevésbé, tehát szerintem van egy pozitív elmozdulás ezzel kapcsolatban is.
Jó, hát azt hiszem, hogy ennek az ügynek még biztos nincs vége, mert ugye a státusz az most az, hogy visszakerült a törvényszékhez, a törvényszék kapott egy választ az EUB-től, most fog hozni egy döntést, az valószínűleg akkor megint a kúria.
Szerva, itt csere ott.
Így van.
Köszönjük szépen, Zoli, hogy csatlakoztál hozzánk a mai napon, és kedves nézők, hallgatók, szerintem számíthatok arra, hogy a továbbiakban is folytatjuk ezt a rovatot, és fogunk még ilyen érdekes döntésekről szakértő kollégákkal beszélgetni.
Köszönöm a lehetőséget, hogy itt láttam.
Köszi, Zoli.
Köszi.
Na, hát szerintem ez nagyon jó volt ez a téma, és azt gondolom, hogy érdemes ezt a sorozatot folytatni. Reméljük, hogy nektek is tetszik, kedves nézők, a hallgatók, hogy ilyen Európai Uniós bírósági döntésekkel. Még egy kicsit out of the box gondolkodás, azt gondolom, amikor nemzetközi döntéseknek a magyar kihatásairól tudunk beszélgetni. Egy kicsit ebben is folytatjuk az adást immáron újra hárman. Az NGM ugyanis kiüzent, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, nem tudom, ez lesz mostantól a szokott gyakorlat, de a Portfólión jelent meg Gerlaki Bence államtitkár cikke a magyar adórendszerről, ugyanis az Európai Bizottság éles kritikákat fogalmazott meg az éves részletes jelentésében. Erre reagált az államtitkár.
Hát igen, én egyébként az éles kritikákat nagyon kerestem, mert hogy tehát megjelent az Európai Uniónak minden évben megjelenik egy ország jelentése, amiben elemzik a helyzetet, illetve összehasonlítják más országokkal, és akkor ebből mindenféle dolgot ki lehet olvasni. És hát most az látszik, hogy az NGM nagyon ugrott erre a témára. Miután elolvastam a Portfólión a cikket, akkor utána elolvastam az országjelentést is. Bennem nem indított el olyan indulatokat, mint amit egyébként az NGM-ben, az államtitkárban elindított, és egyébként tényleg valóban, tehát lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni, szerintem nincsen túl nagy jelentősége, és egy kicsit így fel van habosítva ez a probléma, hogy ezen, ha valaki elolvassa ezt a portfóliós cikket, akkor talán az az érzete támadhat, mint hogyha az utolsó órában lennénk, és az Unió a nyakunkhoz teszi a kést, hogyha még egy lépés a fogyasztási adók irányába történik, akkor itt mindennek vége, és miközben egyébként semmi nincs ilyenről szó ebben az ország jelentésben. Ami viszont nagyon szépen kiderül belőle, ugye az a kritikaként megfogalmazva állítólag az Unió részéről két dolog, hogy hát itt a magyar adórendszernek hatékonysága visszaesett, mert 39-ről 36 vagy 35%-ra leesett a GDP arányos elvonás. Hát ez sem így van beleírva egyébként, de ezben egyébként teljesen igaza van az engemnek, hogy ez egy stratégiai döntés volt, hogy és Magyarország kifejezetten nagyon adóztató országok közé tartozott, és azzal, hogy elkezdték átalakítani az adórendszert, és elkezdett fehéredni a gazdaság, volt egy ilyen nagyon furcsa helyzet, hogy már az adókulcsok sokkal alacsonyabbak voltak, mint korábban, mégis az átlag adóztatási szint az magasan maradt, mert nagyon sok kifehéredett bevétel után kezdtek el adózni, és aztán utána azokat tovább csökkentve jelent már meg az érdemi csökkenés, hogy 39-35%-ra lement az átlag adószint. De viszont egyébként, és erről pedig a cikk, az engem cikk egyébként nem beszél, hogy azért nagyon szépen lehet látni ezekben az Európai Uniós statisztikákban, hogy viszont 2021-nél elindult egy visszafordulás. Tehát addig nagyon szépen lehetett látni azt a trendet, hogy egyre erősebb a fogyasztási alapú adóknak a súlya, és szépen csökken a munkát terhelő adók, kifejezetten a jövedelemadók súlya, de hogy a szociális hozzájárulás adó is nagyon jelentősen csökkent, és egyébként érdekes, hogy bár teljesen más rendszerben működik a magyar adórendszer, mint a nyugat-európaiak, mert nálunk ugye alapvetően alacsonyak a kulcsok, de nincsen felső korlát. Nyugat-európában meg vannak tök magasan lévő felső kulcsok, de vannak adómentes szintek, meg vannak pont a járulékoknál, hogy egy bizonyos jövedelem szint fölött meg már nem kell fizetni, mert hogy ezek mögött ilyen bizonyos szolgáltatások vannak, ami na mindegy, nem akarok, mert az az érdekes, hogy az arányok viszont majdnem ugyanúgy működnek. Tehát nálunk egy kulccsal mindenki fizeti, pontosan ugyanaz jön ki össztársadalmi szinten, mint máshol, tehát hogy mennyi a jövedelemadó, mennyi a járulék. De ugyanaz látszódott a statisztikánkból, hogy 2021-ben viszont két dolog elkezdett változni. Egyrészt, hogy a jövedelemadók súlya az megint elkezdett emelkedni, ami részben a különadóknak is köszönhető, illetve hogy az átlagadóztatási szint az is elkezdett emelkedni. Tehát, hogy abban a szempontból meg itt senkinek nincsen igaza, sem a kritikát állítólag megfogalmazónak, sem pedig a kritikát meghalló félnek, hogy ez a mostani adórendszer 25-ben ez nem ugyanaz, mint amit egyébként szépen építgetnek, és 21-ig folyamatosan csökkent, hanem ez most pont kezd visszaépülni. Úgyhogy ez
igen. A kata miatt is lehetett ez egyébként, mert az is pont akkor a tehető, hogy elkezdték úgy visszacsapni. Szerintem nem lehet nem onnan indítani ezt a történetet, hogy megnézzük, hogy mi is ennek az országjelentésnek a célja. Ugye ez egy úgynevezett vulnerability report, tehát hogy mennyire nagy az adott
sérülékenység.
Igen, az adott gazdaságnak a sérülékenysége. Vagy nem is a gazdaságnak, bocsánat, hanem a költségvetés helyzetének a sérülékenysége. És az Európai Bizottság kizárólag ebből a szempontból nézi. Az a célja, hogyha úgy látja, hogy valamilyen nagy válság közelébe sodródik az adott ország, akkor arra felhívja a figyelmet, és ellenjavaslatokat fogalmaz meg. És tényleg az a félsz, ha lehet ezt mondani, vezeti az Európai Bizottságot, hogy ebben a magyar jelentésben, hogy a bevételek azok elmaradnak a kívánt mértéktől, és hogyha nem nő drasztikusan a bevétel, akkor ugye kiadás csökkentéshez kezd, megszorításokhoz kell folyamodni, ami ugye az oktatás, meg egyéb témákról viszi el a forrásokat. És ez a bizottság kiinduló pontja, ő ezért nézi, ilyen szemüvegen keresztül nézi a magyar adórendszert is többek között. Nagyon érdekes egyébként, hogy a bizottság ezt 2024. december 31-i állapottal nézi, tehát a családanyáknak, a két meg három gyerekes családanyáknak és a többi kedvezménynek, amit itt idén bejelentettek, és majd most itt már lesz most is a következő hónapban, ami részben hatályba lép, de ugye októbertől vezetik be a három gyermekes családanyáknak az adómentességét, és akkor az elkövetkező években folyamatosan a két gyermekes családanyáknak is a kedvezményét, hogy erről még, ezt még nem veszi figyelembe a jelentés, tehát nem az, hogy bevétel növekedés, nem számíthatunk szigorú értelemben véve, hogyha nem változnak a jelenlegi trendek, nem indul be a gazdasági növekedés, hanem pont az, hogy még a bevételek is tovább fognak csökkenni. Úgyhogy én arra számítok egyébként, hogy a jövő évi országjelentésem lesz egy
vidám
sétagalopp, igen, tehát hogy nem lesz egy szláv karnevál. Ráadásul néztem, hogy ugye mikori állapot, hogy ez a májusi állapot ez az országjelentés, és ott még 1,8%-os GDP növekedéssel számol, és a Varga Mihály jelentette be talán tegnap, hogy a Nemzeti Bank egy 0,8%-os GDP növekedéssel számol idénre, tehát hogy nyilván még itt tehát lehet, hogy még rosszabb lesz sokkal a helyzet, és ez összecseng egyébként a korábbi adásokban általunk elmondottakkal. Na de, hogy miért kezdtem bele ebbe a hosszú, végeláthatatlan monológba, hogy ugye a bizottság azon a szemüvegen keresztül vizsgálja itt a magyar költségvetés helyzetét, hogy mennyire sérülékeny, és hogy a bevétel-kiadási oldal egyensúlyban van-e. A kormány meg azt mondja, hogy ő nem vitatja azt, hogy kevesebb a bevétel, hogy csökkent a bevétel. Ő azt mondja, hogy ez is volt a cél, hogy több legyen a családoknak, hogy a nyugdíjasoknak ne kelljen járulékot fizetni, amikor elkezdenek dolgozni. Tehát, hogy ez kimondott cél. Tehát, hogy egy kicsit elbeszélnek egymás abszolút mellett, mert hogy szociálpolitikailag abszolút érthető az intézkedések mögötti logika, viszont a bizottság nem ilyen szempontból vizsgálja a költségvetés helyzetét ebben az országjelentésben.
Ami nekem szöget ütött a fejembe, az, hogy értem, hogy ebből a részletes jelentésből, meg ennek az úgynevezett javaslataiból semmit nem köteles alkalmazni az adott tagállam, de azért mégiscsak le vannak írva. Tehát az, hogy a társasági adókulcsot növelje meg Magyarország, az oda van írva, az, hogy a fogyasztási adók túlsúlya az egy kockázatos dolog, az oda van írva. Ez a mandátum, ez nekem érdekes egy kicsit, mert én azt gondolnám, hogy azért egy országnak annyi szuverenitása van, hogy eldöntse, hogy az adórendszerét hogyan építi fel. Persze kaphat ehhez jó tanácsokat, meg biztos, hogy ezek a tanácsok is valamilyen szempontból jók, de azért azt nem lehet mondani, hogy a magyar adórendszernek az elmúlt 15 évben való átalakítása az ne lett volna összességében sikeres. Nyilván az extra profit adókra mondjuk nem lehet egy nagy sikerként tekinteni, az egy tüneti kezelés, az valószínűleg éppen pont azoknak a kockázatoknak a megjelenését húzza alá, amikre lehet, hogy az Európai Bizottság is felhívta a figyelmet, hogyha így alakul a gazdaság, akkor egy egyedi tényezőkkel tudsz csak korrigálni, és ilyen szempontból az extra profit adóknak a léte az tényleg megkérdőjelezhető, még ha az államtitkár úr arra is kitért, hogy az miért jó, azt egy kicsit elnagyoltnak éreztem ott az álláspontját, de azt szerintem nem elvitatható, hogy egy országnak szíve joga eldönteni, hogy ő most a áfát akarja 27%-on tartani, a TAO-t meg 9-en, vagy éppen fordítva, főleg, hogyha elmögött észérvek is megjelennek, úgyhogy...
Igen, volt benne viszont egy nagyon érdekes, szerintem abszolút jogos meglátás, meg én egyébként az engemmel értek egyet, hogy azért alapvetően a mi adórendszerünket a magyar társadalom igényeire szabták és találták ki, és erről is beszéltünk sokat, tehát hogy ez teljesen felesleges összehasonlítani más nyugat-európai adórendszerek működésével. A sérülékenység egy kérdés, és akkor pont a sérülékenységre reagált az NGM, és szerintem ebből a szempontból teljesen igazuk van, hogy lehet kritizálni, hogy túlsúlyos a fogyasztási adó, de egy konjunkturális időben a jövedelmek sokkal jobban mozognak. És hogyha meg túlsúlyos jövedelemadó fókusza van egy adórendszernek, akkor egy gazdasági válságban ott sokkal többet tud veszteni a adóbevételeken az állam, mint a fogyasztáson. Mert persze a fogyasztás is visszaesik, de nem fog leesni nullára. A jövedelmek azok le tudnak mondjuk a vállalati szektorba esni nullára. Tehát, hogy ebből a szempontból nem igaz az, hogy itt most Magyarország mindent egy lapra feltéve fogyasztási adók fókusszal ment, és akkor tessék, visszaesik a fogyasztás, mert hogy lehet, hogyha a jövedelemadókra tesz mindent fel egy napra, akkor meg még rosszabb lett volna a helyzet.
Igen, meg amiben még egyetértek az NGM-mel, hogy a hogy azt meg egyáltalán nem nézi a bizottság ebben az országjelentésben, hogy a foglalkoztatottsági adatok hogyan alakulnak, hogy a hány nyugdíjas kezdett el dolgozni, de hogy egyébként a munkavállalók száma az hogyan nőtt. Amit túlzásnak éreztem benne, az az, hogy volt, amikor a bizottság vizsgálatának a módszertanát kérdőjelezték meg, tehát hogy a szürke gazdaságot is bele kell leszámolni, vagy az adatokba, vagy azt nem, illetve hogy volt ez a vagyonkoncentrációs adat, hogy azt mondja az Európai Bizottság, hogy ugye Magyarországon a lakosság 1%-ánál van a vagyon 33%-a, és hogy erre az volt az NGM-nek a válasza, hogy nem értik, hogy honnan jött ez a szám, meg nem értik, hogy hogyan számolják, de hogyha egyébként nyilván ezt tisztázni kell, de hogy nem hiszem, hogy az Európai Bizottság csak Magyarországra talál ki egy speciális módszertant, hanem gondolom ugyanolyan szemüvegen nézi az összes tagállamot, tehát hogy ezt meg egy kicsit túlzásnak éreztem, hogy ebbe belekössünk.
Önmagában ahhoz mit szóltok, hogy az NGM úgy gondolja, hogy reagálnia kell? Mert ugye akkor ezt már kifejtetted, hogy szerinted ez nem,
igen,
nem feltétlenül.
Tehát, hogy olyan fura volt, hogy ennek a Portfolio.hu-n érezte az NGM, hogy ezekre a vádakra reagálni kell, mert hogy én meg nem érzem azt, hogy ez egy olyan éles szakmai vita lenne. Tehát erre mondtam azt, hogy mintha itt a kés a nyakunkon lenne, és nekünk valamit az Európai Unió nyomására meg kell változtatni, és el kell kezdeni az embereket, hogy mondjam, gondolatilag átnevelni, hogy nem mi akarjuk megváltoztatni a jogszabályokat, hanem az Európai Unió akarja ezt ránk erőltetni, de hogy erről meg nincsen szó. Tehát, hogy olyan ilyen védőbeszéd jellege van ennek a portfóliós cikknek, miközben hát most szerintem megránthatták volna vállukat, és mehetnek tovább. Tehát, hogy értjük a sérülékenységről szóló kritikát, de ez van, tehát, hogy mert
vagy akkor te azt mondod, hogy nem is kellett volna erre egyáltalán reagálni. Tehát, hogy nem is egy közleményt sem kellett volna kiadni ezzel kapcsolatban, vagy semmit, hanem...
Kiadhatnak egy közleményt. Én nem tudom, szóval, hogy nekem ez egy kicsit gyanús, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzam meg, hogy ilyen túl sok energiát beletettek ebbe a cégbe.
Szerintem sok energiát beletettek, de nekem nem jelent problémát, hogy vannak ilyen megnyilatkozások. Ugye a Gerlaki Bence már többször is volt, hogy a Portfolio.hu-n közzétett ilyen-olyan véleménycikkeket. Itt ráadásul most még adatokkal is próbálja alátámasztani. Nekem ez belefér. Szerintem nekem ez teljesen oké. Tehát, hogy vagy a honlapon egy közleményként, vagy egy ilyen véleménycikkben, szerintem ennek teljesen helye van. Ráadásul a frusztráltságot én úgy értem, hogy az okozta, hogy ők megpróbálták ezeket elmagyarázni az Európai Bizottságnak, de hogy süket fülekre
találtak.
Igen, mert bocsánat, csak kerestem, mert itt igen, azt írja a cikk, hogy mivel a bizottság anyaga a korábbi szakmai ellenvetésekre, vagy akár azok cáfolatára egyáltalán nem tér ki, az alábbiakban ismertetjük a fontosabb megállapításokkal kapcsolatos észrevételeinket, hogy a frusztráció lehet, hogy innen származik, hogy legalább, hogyha már leírták, meg dolgoztak vele, akkor, és a bizottság nem vette figyelembe, akkor legalább a közelé határjuk ezeket az ellenvetéseket. Nekem ez belefér.
Igen, én azt a részét mindenképpen támogatom, hogy szakmailag próbáljon megérvelni egy minisztérium, és itt most ebből inkább azt érzem ki. Tehát egy nem politikai úton azt mondja, hogy mert Brüsszel, hanem és nem azért, mert itt van 12 diagram, hanem tényleg vannak normális észérvek a mögött, amit mondanak, és persze lehet, hogy egy kicsit nehezen emészthető anyag, de ha valaki akár kétszer, akár háromszor neki fut, le fognak jönni belőle a nagy összefüggések, amin alapul ez a történet, aztán azzal lehet egyet érteni, meg egyet nem érteni, de legalább kint van az asztalon, mint ahogy kint van az asztalon az a változás is, ami július 1-től következik az elektronikus számlázásban. Ez egy európai trend, de legutóbbi alkalommal, Bence, már beszélgettünk a vidacsomagról. Most azért tovább folytatnánk, mert hogy ugye már akkor is szót ejtettünk róla, hogy az egész uniót érintő változásról van szó, ez Magyarországra is kihat napokon belül.
Hát napokon belül most arra gondolsz, hogy a közműszámlákat elektronikusan.
Hát igen, igen, mert ez nem csak a közműszolgáltatóknak
hát igen, nagy ordere jut. De szerintem ez egy teljesen más történet, mint amiről itt szó van. Itt arról van szó, ugye, hogy a Vida csomagban az elektronikus számlának lesz egy uniós szabványa. És
az EN16931-es
szabvány, igen. Erről majd beszélhetünk is egyébként. Elég unalmasan hangzik, de azért ennél izgalmasabb történetről van szó annyira, hogy szerintem az elkövetkezendő 5 év áfa témájának áfa témáinak az első helyén szerepel ez a topik.
Hát még 5 évről beszélünk, nem akarom itt elvenni a kenyeret, meg beelőzni, csak hogy itt azért azt látom, hogy az országok begyorsulnak.
Azt mondom, hogy az elkövetkező 5 éven belül ez itt fokozatosan tért fog nyerni, mert ugye mi változik? Hát majd az változik, hogy elektronikus számla csak olyan számla lehet, ami struktúrált, úgynevezett struktúrált formátumú. Az pedig azt jelenti, hogy azonnali, tehát hogy egy PDF kép az önmagában nem lesz elektronikus számla.
Eddig se volt.
Eddig az volt, szerintem. Na majd erre is visszatérhetünk. Kíváncsi vagyok, hogy szerinted miért nem. De az új szabályok szerint, hogyha ezek majd bejönnek, akkor az elektronikus számla az a számla lesz, ami tartalmaz mondjuk egy XML fájlt, ami tartalmazza a számla legfontosabb adatait, és hogyha elküldjük egy cégnek, akkor az a cég automatikusan fel tudja dolgozni a számlának az adattartalmát. Míg nyilván, hogyha egy PDF-et öntünk rá egy cégre, az nem tudja automatikusan feldolgozni. OCR-rel, meg mind különböző technikákkal lehet, hogy meg tudja oldani, de hogy az inkább pótcselekvés, és a gyakorlatban a Manyika néni nem kerülhető meg.
OCR az optikai felismerés, tehát...
Köszi. És most az változik, hogy maga az adat formátuma is bővül, és ez lesz a standard, és ráadásul kötelező lesz elfogadnia mindenkinek az elektronikus számlaként ezt az új bizonylattípust.
Igen, nekem, mert hogy nagyon sok hír van most így ezzel a Vidával kapcsolatban, meg az elektronikus számlázással, meg hogy volt szerencsém most egy külföldi konferencián részt venni, és külföldi kollégákkal, meg más cégekkel is beszélgetve, én nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarország így nagyon sokáig élen járt nagyon a digitalizációban, elektronikus adatszolgáltatásban, és hogy én most azt látom, hogy ebben az elszámlázásban viszont meg lemaradtunk, és ez a lemaradás, ez egy ilyen elkényelmesedésnek köszönhető, hogy a NAV az megelégedett azzal, hogy azért, mert hogy először a pénztárgép, aztán a B2B és aztán a B2C számlázás is lényegében azonnal idejű lett, hogy nála ott vannak az adatok.
Mint a riportálás.
A riportálnál ott vannak az adatok, és onnantól kezdődött már nem érdekli, hogy ez most papír alapú vagy elektronikus számlázás. Míg csomó ország teljesen más stratégiában indult, tök nagy lemaradásban voltak, és most folyamatosan vezetik be egyik a másik után, hogy kötelezővé teszik a B2B meg a B2G számlázást, tehát hogy vagy a közbeszerzések, vagy a cégek közötti számlázásnál kötelezővé teszik az elektronikus számlázást, tehát már nincsen papíralap, és akkor a B2C-be meg lehet, mert hogy itt nyilván a fogyasztók érdeke, hogy mindegy, most ebben nem akarok belemenni, de hogy ez viszont elindít egy kötelező olyan technológiai fejlesztést a cégek oldalán, amitől a gazdaság is fog fejlődni, és én itt érzek egy ilyen nagyon nagy kockázatot, hogy ebben itt Magyarországon elkényelmesedtünk, mert eddig csak arra fókuszált az adóhatóság, hogy ő lásson mindent. Az már nem volt fókuszban, hogy egyébként a cégeknek ez most jó lesz, vagy nem lesz jó, vagy hány munkaórát fog felszabadulni, vagy volt fókuszban ez is, de hogy én azt érzem, hogy a többi ország azt ismerte fel, hogy a versenyképességüket abszolút befolyásolni fogja, hogy ezt az adminisztratív dolgot, ezt mindenki automatizálni fogja. Tehát ez nem csak a nagy cégek, hanem a kis cégek is mindenki automatizálni fogja. és sokkal egyszerűbb lesz a könyvelés, hogyha valóban ezen a struktúrált módon történik az elektronikus számlázás, tehát nem az lesz, hogy mert egyébként tényleg ez van, hogy a COVID alatt ott akkor ki lett lobbizva, hogy a PDF is elektronikus számla, legalábbis egy ideig elfogadták, és ugye a magyar köztudatban az elektronikus számla az, ami e-mailen jön, az elektronikus, ami papíralapon jön, az akkor papíralapú, ugye hát ez nem ilyen egyszerű, tehát attól, hogy e-mailen jön egy számla, az még simán lehet papíralapú, de hogy tényleg az elektronikus számlának az a legnagyobb előnye, hogy ha az bemegy, be tudod csatornázni a könyvelési programodba, akkor azt nem kell lekönyvelni.
Még az előző munkahelyemen volt, kb. 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy európai bírósági ügyünk, amiben megkértük Ben Terrát, aki egy nagyon elismert áfa szakértő volt, szegény már meghalt, hogy nézzen rá az ügyre, esetleg plusz szempontokra hívja fel a figyelmünket, segítse egy kicsit az érvelést, és a szolgáltatásairól küldött egy PDF bizonylatot. És akkor mi azt nem akartuk befogadni, mondvá, hogy nincs rajta elektronikus aláírás, és ezen teljesen kiakadt, és legalább olyan hosszú a e-mailt írt, mint maga az anyag volt, amit az ügyhöz hozzátett, hogy már pedig nekünk ezt el kell fogadni. Szerintem a PDF számla is teljesíti önmagában az elektronikus számlával szemben támasztott követelményeket. Azonban...
Mármint a mikori elektronikus számlával szemben, a jelenlegi.
A jelenlegi azért, mert ugye a jelenlegi szabály csak annyit mond, hogy az elektronikus számla, amit elektronikusan bocsájtanak, és elektronikusan kapnak meg. Na most egy PDF számlára szerintem ez teljesül, úgyhogy az tud lenni, tehát hogy az jó tud lenni. Más kérdés, hogy vannak olyan plusz alapelvek, amiknek a teljesülését az adóhatóság számon kérheti, meg volt is, hogy már hogy számon kérte, de igen, a COVID-nál pedig volt egy nagy kedvezmény az adózóknak, amikor az adóhatóság kimondta, hogy nyugodtan vond le az áfát a PDF bizonylat alapján is, hogyha valami nem stimmel, akkor sem fog elveszni az áfa levonási jogod, csak legfeljebb idézőjelben mulasztási bírságot szabunk ki. Ami nagy segítség volt akkor, mert mindenki otthon volt, és az irodában volt a nyomtató, De hogy a PDF számla is elektronikus számlának minősül a jelen szabályok szerint. Nyilván különböző intézkedések még szükségesek ahhoz, hogy megfelelően le tudjuk archiválni, bár mind a számla kibocsátó oldalán, mind a számla befogadó oldalán.
Én ezt annyira szofisztikálnám, hogy szerintem a PDF az egy file formátum. Tehát, hogy az, hogy a papíralapon kiállítanak egy számlát, elküldik postai úton, majd a Manyika könyvelő beszkenneli, hogy meglegyen PDF-be is, az a PDF az nem lesz számla.
Ja, nem,
az a számla nem. Az, amit papíralapon kapott, de ez az XML, ez viszont biztos, hogy számla lesz. Ami a Európai Uniónak a szabványa.
De az már eddig is, tehát ez már most is számlának minősül, mert elektronikusan igen. Bocsátják ki, és
igen, és igen, 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 igen. Ami viszont nagyon érdekes lesz az, hogy ugye mi eddig ahhoz voltunk hozzászokva, hogy számla alatt azt értjük, amit vagy a kezünkbe tudunk venni, ha papír alapú, vagy ha egy PDF, de el tudjuk olvasni, értelmezni tudjuk, viszonylag egyértelműen. Na ez az XML azért ez nem így fog kinézni, ez inkább gépeknek készül.
Igen, bár ugye szerintem az olvashatóság az továbbra is egy szempont lesz, hogy valahogy biztosítani kell az olvashatóságot, tehát hogyha egy PDF-hez van hozzá csatolva, vagy egy konvertálási lehetőség biztosítva van, akkor az továbbra is megfelel majd a szabályoknak, meg úgy lesz teljes a történet. Inkább abban van a karesznak nagy igazsága, hogy ugye az adóhatóság már most is, tehát az adóhatóság koncepciója, a magyar adóhatóságé legalábbis, az, hogy már most is itt vannak az adatok, bármelyik számla befogadható lekérdezheti az adatait, de hogy én nem teszem kötelező, én nem nyomom az orrukba. És emiatt a gyakorlat nagyon nem is változott meg, hogy mindenkinek van egy saját számla analitikája, és az alapján vonja le az áfáját, az alapján teszi be a levolható áfát az áfa bevallásba. Viszont a NAV-nál meg ott csücsülnek a számla adatok, és amikor van egy eltérés, akkor a NAV azért azt látja, hogy az adózó milyen számlákra hivatkozva vonta le az áfát, és hogy az egyébként annak a számlának az áfa tartalma az nem is annyi, mert hogy hozzá a számla kibocsátó meg más összegben jelentett. Tehát, hogy erről szólnak majd ezek az adategyeztetési eljárások, amik szeptembertől indulnak, tehát erre külön fókusz lesz.
Hát igen, önmagában nem az adólevonási jogot vonja el. Hát ez fontos tudni. Tehát ha valakinek van egy tartalmilag, formailag hiteles számlája, az azon rá áthárított áfát, ha a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan merült fel, levonhatja. Az, hogy a számlakibocsátó nem vagy nem jól teljesítette a riportálási kötelezettséget, abban viszont egy nagyon érdekes dolog, hogy a vevőnek okoz vele kellemetlenséget, mert az adott egyeztetési eljárást a vevőnél fogják lefolytatni, úgyhogy ilyen szempontból tényleg mindenkinek azt javasoljuk, hogy itt a nyári szünetbe kísérelje megfelül vizsgálni ezt az online számladatszolgáltatási gyakorlatot, a rákibocsátott számlák, mert ugye ez a probléma, ez általában úgy szokott felmerülni, hogy vajon én, mint vállalkozó, jól csinálom-e, jól riportálok-e, de most itt az is a kérdés, hogy az, aki felém kibocsátotta a számlát, az jól riportál.
Én alapvetően a számlakibocsátási oldalon, meg a befogadási oldalon is érdemes ezt kitisztázni, meg átnézni.
Igen. Amit még érdemes lesz kitisztázni, az a fővárosnak és a kormányzatnak a viszonya. Itt a következő hónapokban erre lesz a feleknek lehetőségük, legalábbis addig biztos nem fog az inkasszó miatt becsődölni az önkormányzat, ugyanis megkapta az azonnali jogvédelmet a bíróságtól. A fővárosi törvényszék ugyanis arra utasította a Magyar Államkincstárt, hogy a szolidaritási hozzájárulás címén inkasszált több mint 10 milliárd forintot, és kamatait utalja vissza.
Hát igazából ezen az lett volna meglepő, hogyha ez nem így történik. Tehát, hogy ha jól értem, akkor ezt a jogvédelmet megkérte időben a fővárosi önkormányzat, és a kincstár ezt nem vette figyelembe, és inkasszált, és akkor igazából a bíróság most csak azt mondta, hogy az ügyet még nem tudtam elbírálni érdemben, addig megadtam a jogvédelmet, tehát ez most akkor ilyenkor visszajár, és ilyenkor automatikusan kamatot is kell fizetni. Tehát azért mondom, hogy az lett volna fura, ha nem ez történik, de ugye ezzel a vita egyáltalán nincsen eldöntve. Tehát ettől még lehet, hogy augusztusban az lesz, hogy utána megint lesz egy bírósági határozat, ami meg majd a magyar államnak ad igazat. Hát ebben a témában nagyon nehéz igazságot tenni, és én meg se kísérlem. Én mindig elmondom azt a népszerűtlen véleményemet, vagy hát nem biztos, hogy népszerűtlen, csak a főváros szempontjából nem feltétlen népszerű, hogy én egyébként abszolút értem, meg együtt tudok élni ezzel a szolidaritási különadóval, ha nem lenne féllábas. Tehát, hogyha ez egyébként tényleg úgy működne, hogy azt a torzulást, amit az iparűzési adó okoz, és ami alapvetően Budapest és a megyeszékhelyeknek kedvez, tehát meg az iparvárosoknak kedvez, azt valahogy visszakompenzálják részbe, hogy eljutassanak adóbevételeket olyan helyekre is, ahol egyébként a térség, tehát hogy munkavállalók, tehát hogy muszáj az infrastruktúrát a térségben megteremteni, de mégis kimaradnak ebből a bevételből. Úgyhogy ez egy szakmai vita lenne, úgy, ahogy ez most prezentálva van, az meg egy politikai vita.
Igen, ugye én se kísérelnék meg igazságot tenni, de azt aláírom, hogy ez burkolható volt, tehát várható volt, hogy ez lesz a döntése a bíróságnak. Ugye az azonnali jogvédelmet a közigazgatási perrendtartás vezette be 2018-ban, Itt tényleg nem szempont az, hogy kinek van végső soron igaza, itt egy dolgot néz a bíróság, ellehetetlenül ne a főváros, vagy az adózó, most jelen esetben ugye a főváros, hogyha megkapná ezt a, meg kellene fizetnie ezt a bírságot, vagy ezt az adót, vagy mondjuk egy rá hátrányos döntés jogerőssé válna, vagy véglegessé válna, akkor az ő érdekét mennyire csorbítaná, ellehetetlenülne a működése. És ahogy te is mondtad, itt majd még lesz egy végső döntés, és hogyha az a végső döntés kedvezőtlen a fővárosra nézve, akkor a fővárosnak meg kell fizetnie ezt az összeget. Viszont a közigazgatási perrendtartás azt is mondja, hogy ha közérdeket súlyosan sértene az intézkedésnek a végrehajtása, akkor abszolút helye van az azonnali jogvédelemnek, és tekintve, hogy a főváros működteti a fővárosi közlekedést, emberek millióinak biztosítja a mindennapi operációhoz szükséges infrastruktúrát, szerintem tényleg nem lehetett nagyon kérdés, hogy itt ezt a főváros nyeri meg ezt a kört.
Oké, okay. Csak a jogvédelem az csak addig él, amíg az ügyet érdemben el nem bírálják. Tehát
jó,
utána...
hadd legyek már egy kicsit kellemetlen, mert egyikötök se akar igazságot tenni, meg persze azt majd a törvényszéknek kell, de hogy a jogvédelem megadásának az indoka, amit el is mondtál, Bence, hogy ellehetetlenülne a fővárosa ez a 10 milliárd, oké. De egy adót csak addig lehet bevezetni, ameddig az nem vonja el teljesen a forrásait az adóztatott adóalanynak. Tehát az adónak a konfiskáló jellege az kétségbe vonja egy adónak a bevezethetőségét, vagy a fenntarthatóságát, nem? Nem éreztek egy kicsit egy ilyen előszelét annak, hogy itt milyen döntés várható? Csak kérdezem.
Nyilván több szempontból is támadható, de én most nem adnék tippeket itt a fővárosnak. Nyilván gondolom a főváros is megvizsgálta ezt a kérdést. Vannak folyamatban ügyek, ami...
Hasonlók is.
Ami alapján itt ki akarja kezdeni ezt a szolidaritási hozzájárulási adót. Szerintem ez az egyik érv lesz, igen.
Én most... kétenre leszek belehelyezkedni a kormány védelmébe, hogy ugye az az állandó állítás a Budapestnek, hogy nem, hogy állami támogatást nem kap, de hogy még a bevételeimből is elvesznek, tehát hogy nettó befizető. Hát ez Európai Unió is így működik, hogy a gazdag államok azok befizetnek, a szegényebb államok meg nettó részesülnek, tehát hogy az egész a gazdaság helyzetéből az, hogy minden Budapest központú és a cégeknek a központja az Budapesten van, okozza azt, hogy Budapest az most nem akarok még túl, de hogy dúskál ilyen szempontból az iparűzési adó bevételekben, ez más térségekhez képest. Tehát, hogy ha van mondjuk X államháztartási bevétel, akkor az egy jogos felvetés, hogyha valaki egyébként az iparűzési adóból az átlagnak sokszorosát meg tudja szerezni, akkor azt ne támogassuk még külön, hanem ezt a támogatást adjuk olyan térségeknek, aki még nem tudja megszerezni ezt a bevételt. Tehát, hogy ezt a konfiskáló jelleget, ezt én ezért nem tartom teljesen. Tehát, hogy nyilván most per pillanat a Budapest költségvetése arra az állapotra van kondicionálva, ahogy előtte működött, és nem terveztek a szolidaritási adóval. Itt most fel lehet persze sorolni 26 érvet, hogy miért nem, pedig egyébként ott volt a jogszabályban, tehát tudhatták volna, hát nyilván azért nem terveztek vele, mert hogy támadták, és azt gondolják, hogy, és nem is zárom ki, hogy megnyerhetik ezt a pert, de hogy pont azért, mert olyan átláthatatlan, tehát hogy ilyen hasraütésszerűen működik, de hogy azért alapvetően egy elvárás lehet Budapesttel szembe, hogy a kiadásait a bevételeihez tervezze, és utána az ne lehessen egy kifogás, hogy azért, mert 3 évvel ezelőtt nem volt ilyen, ezért én ezzel nem terveztem. Tehát, hogy nyilván amikor meg kell csinálniuk a költségvetést, akkor már tervezhettek vele, és akkor már megtehettek volna olyan lépéseket, amitől a kiadási oldalt azt olyan szintre viszik, hogy ne okozzon olyan problémát, amire most hivatkoznak, hogyha ezt a 10 milliárdot kihúzzák, akkor összeomlik ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy és nagyon nehéz itt most igazságot, meg nem akarok ilyen, hogy én most itt politikailag oldalt választok magamnak ebben a vitában, de én azt gondolom, hogy itt egy politikai vita folyik, és két szélső érték között megyünk, és nem egy szakmai vita folyik. A szakmai vita az szerintem az lenne, amit mondtam, hogy itt alapvetően országban kellene gondolkodni, és nem városokban, meg régiókban.
Én szerintem egyetértek, hogy páratlan lehetőségei vannak Budapestnek a többi városhoz, meg településhez képest, de páratlan feladatai is vannak. Ráadásul ugye itt az agglomerációból is
ránehezedő nyomás.
Van egy nyomás, És én továbbra sem fogok ebbe belehelyezkedni, ebbe a vitába. nem veszem fel a kesztyűt.
Nem tudom kiugrasztani.
De nyilván ebben a perben ezt kell majd mérlegelni, hogy milyen feladatok vannak ez, milyen források állnak rendelkezésre, és ehhez képest ez az adó, ez hogy milyen hatással van ennek az egész infrastruktúrának a működtetésére.
Na jó, ezt majd meglátjuk, és lehet, hogy te most nem vetted fel a kesztyűt, Bence, de a NAV megtette. A Merkur bevetési egység és a TEG kommandósai egy megerősített különítménnyel ugyanis 78 helyszínen tartottak házkutatást, lefoglaltak egy jachtot, több személyautókat, motorokat és több százmillió forintnyi készpénzt. A budapesti nagybani piacon működő gyümölcs és zöldség nagykereskedő cégeknél tartott ellenőrzés során.
Én azon lepődtem meg, tehát ez a 78 helyszínen egyszerre, tehát hogy tényleg emelem a lapom előttük, tehát az egy logisztikai bravúr, ezt titokban megfelelően megtervezni, feltérképezni, hova megyünk, hol fogunk lecsapni, aztán nem lehet, hogy ebből 75 az ilyen kapufa, tehát most nem tudom, ez a hír nem szólt erről, hogy egyébként...
130 fő részvételével zajló.
Igen,
tehát,
hogy és 15 ember letartóztatásban van, egy embert a reptéren kaptak el, amikor leszállt a repülője. Szóval azért volt itt terv.
Nem kapcsolta be a telefonját.
Azért volt itt terv szerintem, meg azért az, amikor már nem csak a Merkur, hanem a TEG is, azért ott az elő van készítve. Ami szerintem nagyon érdekes a hírben, hogy a vagyonbiztosítás közel 5 milliárd forint értéket érintett. Nem tudom, hogy ez az 5 milliárd, ez hogyan keletkezik ez a szám? Mert ugye a NAV árverezések azok ugye valóban egy remélt értéken kezdődnek, de hogy abból végül mi lesz, tehát az a jacht végül mennyiért megy el, az már egy másik kérdés.
Licitálnál rá?
Nem tudom, attól függ, de igen, tehát hogy előbb az árversenynek ki kell alakulni, vagy a licit versenynek, hogy ez tényleg 5 milliárd legyen, az 5 milliárd.
Nekem egy mondat tetszik az egészből, mert hogy tök tényszerűen leírja, hogy hány helyszínen, hány ember részvételével zajlott az akció, kit hogy állítottak elő, és akkor van egy ilyen mondat a cikk közepén, hogy ilyen hangulatkeltő, hogy kb. Ilyen uszító is, hogy a bűnszervezeti vezetők elszámoltatásukig fényűző életet éltek, luxus cikkekkel kényeztették magukat. Tehát néha csak az lett volna jobb, hogyha képeket tesznek közé, hogy kényeztetik magukat luxus cikkekkel a letartóztatottak.
Bár mondjuk ezekből tehát itt mindig egy elég nagy különbség szokott lenni, hogy mi a vélt gazdasági kár, illetve hogy mennyi az a vagyon, amit egyébként ilyenkor le tudnak foglalni. Tehát, hogy az áfacsalás az mennyi pénzt jelentett, és aztán utána... Egyébként azt tudjuk, hogy mi volt a nagybani piacon a susmus.
Azt hogy mondja, hogy ennyiről szól a közlemény, hogy a bűnözői csoportok többszintű, folyamatosan változó cégláncolatokat hoztak létre, amelyben a körhöz tartozó számlagyárak segítségével
áfacsalás.
Az áfát.
Tehát, hogy akkor a nagybani piac az csak igazából a kiinduló pont volt, de hogy...
Igen, itt sose, tehát hogy na, nem azt mondom, hogy sose, de most már a legtöbbször
nem az... a paradicsomot adták áfa nélkül a piacon, számla nélkül.
Meg nem is az van, hogy nincs is paradicsom, mert van paradicsom, csak nem annyi, vagy nem úgy, vagy valaki beszámlázta, meg nem fizettek áfát, ami szerintem még egy érdekes vetülete a hírnek, még mielőtt teljesen a bulvárba elmennénk, hogy a piacos társaság fiktív számláit egy ismert informatikai cég, élelmiszerkereskedő, sőt, tanászközökkel foglalkozó vállalkozás is befogadta. Hát igen ám, de most akkor ezzel az áfával mi lesz? Mert hogyha az elmúlt 10 év ellenőrzési gyakorlatából indulunk ki, akkor nincsenek könnyű helyzetben azok, akik itt óvatlanul paradicsomot meg paprikát vásároltak.
Igen, hát nyilván itt a részleteket, tehát lehet, hogy ők... körültekintően járt, de nem az a baj,
hogy... De itt most a kérdés az, hogy a szolgáltatást meg a terméket azt megvásárolta, vagy nem, és megkapta. Tehát, hogyha most...
Hát az még nem elég.
Az nem elég
a kuriai ítélkezési gyakorlata alapján, sajnos.
Itt a probléma, hogy
sokan felteszik a kezüket, és ezzel védekeznek, de azért itt van egy kimunkált esetjog, ami végigveszi esetről esetre, és ez önmagában nem áll meg érvként, hogy hát itt van, fel tudom mutatni a paprikát, meg a paradicsomot, még fotó is van róla, mert akkor kérdés, hogy ki teljesítette. Honnan tudod, hogy azt teljesítette, aki? Utána néztél le, hogy annak van-e elég embere? Ő honnan veheti? Tehát, hogy ez... De ahhoz, hogy igazságot tudj, vagy hogy legyen egy közelítő beslésünk, ahhoz ennél többet kellene
ja,
tudni.
Ja, persze, nyilván.
Ezt elismerem, hogy nincsenek. Valószínűleg nincsenek könnyű helyzetben, és hogyha van egy ilyen nagy költségvetési csalás, és kár érte tényleg az államkasszát, akkor az adóhatóság megpróbálja majd ezt az áfát visszaszerezni, és ezeknél fogja tudni visszaszerezni.
Bizony, mert ők léteznek.
Mert ők léteznek.
Ők még nem repültek el az exotikus szigetekre, luxus cikkekkel kényeztetni magukat.
Én úgy értem, hogy nem feltétlenül van összefonódás köztük, meg az elkövetők között.
Jó, de még az se kell ahhoz, hogy elvonják a
levonásokat. Én csak azt mondom, hogy nem vádolnám meg a taneszközöket forgalmazó céget, hogy ők is elrepülnek, mert...
Ja, le, távol álljon tőlem, ők azok...
Ez volt a kicsengés a gondolatodnak.
Távol álljon tőlem, ők azok, akik itt maradnak, és nekik kell majd a NAV-val szembenézni.
Csak hogy mindegy, szerintem ilyenkor nagyon sokszor, mi a számháború, hogy hogyan számolják ki a gazdasági kárt, és ilyenkor azért a NAV hajlamos az a be nem fizetett áfa, vagy a jogosulatlanul levonott áfákat így csak így összeadogatni, de egymással nem lettózni. És akkor kijön egy borzasztó nagy szám, mert hogy a be nem fizetett áfák azok mind fizetendők, meg az összes levonásba helyezett áfa, meg azt megkérdőjelezés, azok egyik sem levonható, és akkor ezeket szépen összeadod, akkor ki fog jönni egy csiliárd, miközben egyébként az államháztartásnak, a ténylegesnek a kár az meg valószínűleg ennek a nettója.
Ez abszolút így van. Az másik kérdés, hogy egy fiktív számára nem lehet adólevonási jogot gyakorolni, és az egy szankciós jellegű büntetés. Tehát, hogy az nem az, amit nem fizettek be, hanem az a szankció, ami azért jár, hogy egy fiktív számla után akart valaki mondjuk adólevonási jogot gyakorolni. Ez más.
Na de akkor, kedves hallgatók és nézők, nyugodtan menjetek itt azért továbbra is a nagybani piacra.
Ja, persze.
Nem zárt be.
Azóta is zajlik ott a zöldséggyümölcs nagy kereskedelem, gondolom már tisztább feltételek között, mint eddig, de...
Most már mossák.
Igen. A mai napra azt hiszem, hogy kiveséztük a híreket. Nagyon szépen köszönöm nektek is, és még egyszer Zolinak is, akinek egyébként szeretném felhívni a Sellside Story nevű cikk sorozatára a figyelmet. Ez a LinkedIn-en érhető el. Itt nagyon érdekes szakmai anyagokat, illetve leveleket tesz közé az üzleti életben meghozandó legfontosabb döntések kapcsán. Úgyhogy akinek van kedve, vagy kedvet kapott hozzá, hogy ezekből egyet-kettőt elolvasson, az nyugodtan az ő profilja alatt megtalálja, ahogyan minket is, legközelebb ebben a formában 2 hét múlva, de addig is az összes elérhető csatornánkon. A mai napra köszönjük a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
A Nyugtával dicsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.